A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Andor Anikó Ybl díjas tájépítésszel, címzetes egyetemi tanárral, és a közelmúltbeli munkákról volt szó a beszélgetés első felének végén, és éppen az jutott eszembe, hogy ezeknél a munkáknál, mint például ugye itt a kőbányai Lechnerödön szobor környezet átalakítása, de említhetném a hódmezővásárhelyi terveket, vagy mindjárt beszélünk majd részletesebben a Gülbava tűrbéről. Mennyire kap ilyenkor szabad kezet a tájépítész vagy a tervező? Az év tájépítészeti laudációjában elhangzott, hogy nem idegen öntől a gúzsba kötve táncolás. Ha ez valóban így van, nem tudom, hogy valóban így van-e, akkor ez mit is jelent a gyakorlatban, és egyáltalán tényleg mennyire kap szabad kezet ezekben a munkákban a tervező?
Igen, sokszor ez így tűnik, hogy gúzsba kötve táncolás, de azért itt vannak a tudás általi kitörés lehetőségei. Például pont Hódmezővásárhelyen ugye a felkérés azzal indult, Zrínyi utca szálloda átadásra kerül, 100 éve nem avattak szállót, a Ginkó Hotelnak lesz az avatása, gyorsan a térburkolatokat rendbe kell tenni, járdát, aszfaltozzuk le, ez volt, így indult a munka, nagyon kevés a pénz. Ez ugye mindig, ez a gúzsba, nagyon kevés a pénz. És akkor lementem egyszer-kétszer, végigfényképeztem, végigelemeztem, és akkor azt mondtam, hogy nem, ezt nem lehet, ezt az utcát. Itt igenis a figyelmét az itt lakóknak rá kell irányítani, hogy itt azok az építőmesterek, akik a 900-as években ezeket a jómódú parasztházak, gazdaházakat építették, micsoda érzékenységgel, nem építőművészek, építőmesterek voltak, hogy erre a láttatásban rejlő lehetőség, aszfaltjárdára jött a megbízás, és én azonnal már az épületek felé fordultam, hogy itt mi a fenér sétálnának az emberek.
Most igen, meg ha jól tudom, akkor ez egy ilyen nagyon vegyes közeg,
beépítés,
nem? Tehát
ott igen.
Bevásárlóközpont van, művelődési ház van, műemlékjellegű épületek vannak,
van,
tehát
bizony, elég
nagyon
sok,
vegyes a közeg.
Csak ugye közé épültek már, tehát hogy lehetne ezt felértékelni, de és olyan...
És láttatni, ahogy fogalmazom.
És láttatni. Ez még egy nagyon fontos kulcsszó. A láttatásban rejlő hol, mikor és mennyit
és ehhez
látok.
Miben áll a tájépítésznek az eszköztára, hogy láttassa?
Eszköztára például, hogy egy átlós út, mert ugye két pont között legrövidebb út az egyenes, áttapossák azt a pázsit felületet. Akkor úgy keresem meg, hogy a városháza felé például jelen esetben, hogy tudok a leggyorsabban eljutni. Akkor nem merőleges utakat vittem, hanem néztem, hogy a szembe lévő oldalon pont a református parókia kapuja, a kapuzata, ablakívei mennyire gyönyörűek, hogy akkor ott viszem át ezt az átlós, gyalogos átvezetést, és észre se veszi, már átment, de közben vonzza ez a nagyon szép kapunak a látványa, vagy az ablak meg a könyöklőknek. Tehát ezek azok az apró dolgok, amire oda kell, hogy a növénykiültetés, egy 3 méter széles növénysáv van mindössze az épületek előtt. Ott megbillentett síkkal, a járda felé megbillentve azt a zöldet, tehát megint a láttatás, hogy a szemlélőhöz közelebb hozom azt a szép esztétikai látványt, a levenduláágyásokat, a rózsákat, és a szoliter növényeket, mondjuk a tiszafak, gömbtiszafák, azt az ablak ritmusába helyezem el, vagy az épület tagozatok, a timpanonos ablak, zárásokat. És akkor nem csak a másik oldalon járó ember nem csak azt nézi, hogy hú, ott van egy szép gömbnövény, egy formanövény, mert ugye most a formanövények korát éljük, hanem a formanövényt nézem, és észre se veszem, mert ugye egy vízszintes fejtartásnál az ember egy 5,5-6 méterig látok szabadon, annélkül, hogy mozdítanék a fejemen. És akkor már is szembe tűnik, hogy nini, hű, de szép ez az ablak. És az az épület például pont itt Vásárhelyen, az Zrínyi utcában, ami lebontásra volt ítélve, a felújítás során sikerült meggyőzni az önkormányzatot, hogy Isten őriz, ne bontsuk le. Már fél év múlva egy teljesen felújított homlokzat fogadta a látogatót, és pont véletlenül egy ott lakó két hónapig külföldön volt, és amikor hazaérkezett erről az amerikai testvérlátogató útról, behajtott a régi utcába, és egyszer nem akart hinni a szemébe, hogy ő most hova érkezett. Mert ez egy láncreakció volt, és a vendég téglös felújította, kiülő teraszát, lecserélte a bútorokat. Szóval ez egy, és itt van a lehetőség a gúzsba kötve, tehát nem kell itt neki keseredni, hanem kell keresni azokat az apró kis mozaik szemeket, hogy mivel lehet a megbízomat megnyerni. És észre se veszi, hogy ő hogy billent át egy jobb cél érdekébe, és nyíltak a pénztárcák, és az ott lakók is akartak felnőni, hogyha már a szomszéd tatarozza a házat, és ehhez az önkormányzat segítséget adott nekik.
De most... visszajár egyébként vásárhelyre is ezek?
Hát ez nem lehet.
Reakciókat
ez nagyon fontos. Hát meg ugye, mivel azért végül is mi élő növény, növényel dolgozunk, hát az térben, időben változik. Meg kell néznem, ez szakmailag is kontrollálni kell, hogy nem nőtte túl az adott helyet. Jól formálják azt, ugyanazt a hangsúlyt hagyták meg a növénynek, és nem a gömnövényből nem kockát, vagy nem hagyták, hogy szétessen a korona, mert már egészen más lesz a hatás.
És na, de ez azért nagyon érdekes, amit az imént mondott, mert ugye az építész ugye megtervezi azt az épületet, megépül ez az épület, az ott van egyfajta lenyomatként, vagy tanúságtételként az építész munkájáról. Ugye a tájépítész, vagy a kertépítész ugyanúgy megtervezi ezt a kertet, de utána hát egy kicsit óhatatlanul magára kell, hogy hagyja, mert hogy azutána meg annyi változásnak lesz kitéve. Időjárásnak, télnek, nyárnak, hőségnek, fagynak, és ráadásul nyilván utána kertészek gondozzák azt, és kertészek gondoskodnak róla. Tehát az sem mindegy, hogy utána milyen kézzel nyúlnak hozzá.
Hát azt hiszem, hogy most a legérzékenyebb pontra tapintott rá. Amíg az építésznek ugye egy műszaki átadás, akkor van a csúcson az épület, mert minden tökéletes. A burkolatok, a nyílászárók, a benső építészet is van ugye berendezve. Tehát a műszaki átadásnál van a csúcson az épület. Ugyanakkor a kert az esetek 90%-ába azt én mindig úgy nevezem, hogy az egy újszülött, amit még nevelni kell, tehát
amíg az építész
boldog, hogy hát gyönyörű, és fotók tömkellege születik. Addig a kert, mert ugye nem minden esetben van arra lehetőségünk, hogy már kifejlett, előnevelt nagy késznövényeket, hanem mindig még csemetéket ültetünk, és számolva arra, hogy majd megnő, és akkor azt a nagyobb térállást el fogja foglalni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy számomra nem a legörömtelibb, az egyik legszorongással telibb nap vagy óra a műszaki átadás, mert az én édes munkagyerekemet, amit addig művezetések során hetente, de van a finisbe már naponta, vásárhelyre leköltöztem a finisbe, de Gülbabánál már kitiltottak az építési területről, mert minden másnap már beszöktem, hogy nézzem, hogy hova teszik a növényeket, hogy formálják. Tehát a lényeg, hogy állami gondozásba adom az én édes munka gyerekemet, amit még nevelni kéne, mert még csak éppen, hogy most a hasonlattal, hogy egy óvodás, tehát az még most indul el, kihozták a faiskolából, alakító meccés, hogyha látom, hogy az adott helyen, mert nem egészen kicsit setes uta, akkor azt ki kéne cserélni, vagy helyet cserélni, hogy az a tér jöjjön létre, amit én elképzeltem, vagy más az eredési százaléka az egyiknek, a másiknak, de most nem is a százalék, hanem a hatékonyság az egyik, éppen egy olyan jó benapozott pászmás területre kerül, ahol nő, mint az őrült, és elhagyja a társait, és akkor teljesen megváltozik a tér. Tehát a lényeg a lényegnek, hogy nekünk bizony az nem egy annyira örömteli nap ez a műszaki átadás, mert gazdátlanná sajnos az esetek nagy részébe ezek a kertek gazdátlanná, mert régen, bocsánat, az egy még levelező lapokon, az Annó Budapest könyvben nézze meg, hogy egy szabadságtéren, vagy bárhol az a kertész inas, az a kertészmester, az rendes kötény volt előtte, egy szalmakalap volt rajta, egy vászon kötény, rendesen felöltött öltözött volt, azt a szaporító ládába vitte a cserenövényt. Ez egy megbecsült szakma volt kertésznek lenni. Most meg egy picikét, nincs utánpótlás. Mm-hmm. Tehát eleve az ipari tanulóképzés. Tehát ha már sehova nem vagy jó, akkor menj el kertésznek, mert hát azért kertje mindenkinek van, már látta otthon is, meg hát az csak gyomlálás, meg öntözés, és itt van a nagy baj.
Vannak-e tekintetben egyébként csalódásai az elmúlt időszakból?
Vannak,
tehát amikor mondjuk
vannak,
elkészült vannak. Egy kert,
most pont
és mondjuk visszament később.
A Corvin sétány harmadik üteme, el lehet menni megnézni a Corvin sétány egyes ütemét, kettes ütemét, és most elkészült egy évvel ezelőtt a harmadik ütem, hát az maga a dráma, hogy drága növények fenntartás hiányában hogy mentek tönkre, hogy az évelő növények már felismerhetetlenek, ugye most úgymond ez a vonalkód grafika, ez a soros kiültetés, amikor egy-egy fajtából karakteres sorokat alakítunk ki, hát azt metszeni kell, azt nem szabad hagyni, hogy a növény jobbra-balra, mert akkor elveszíti a karakterét. Nincs öntözve. A gyomok már túlnőnek, mert hát a gyom azokban jó friss kis humuszos talajba, hát lekőrözi a nemes növényt. Tehát a lényeg az, hogy van sajnos. És a másik pedig az, amikor átépítik, átalakítják, kicserélik a növényt, annélkül, hogy konzultáltak volna a tervezővel. Amíg egy építésztől úgymond, tehát szerzői jogok védik az építészeti alkotást. A kertépítészeti alkotás egy becsületes kollégára van bízva, hogy ő megkeresse, mondjuk itt Óbudán pont egy nagyon pozitív a holdudvar, aminek én voltam 25 évvel ezelőtt a tervező, és az egy teljesen új gondolat volt, hogy itt a nagyházak, panelházak ölelésében, ott a Vörösvári út, Bécsi út által határolt háromszögön belül létrejöhetett ez a holdudvar, aminek még a nevét is én adtam, mert ezekkel a mikrodombokkal egy holdbéli táj jött létre, és a nagy építészeti tömegek között egy térarányokat megváltoztató geoplasztikai térelemekkel egy egészen más, egy humánus tér alakult ki, és ennek most a teljes felújítása következett be, és itt az egykori tanítványom, de itt meg kell a nevét említenem, a Kovács Árpád konkrétan a kollégája, de az új irány táj- és kertépítés csapata tervezte, hát végig konzultáltuk, tehát megtartották az alap, a vázát a kertnek, és ezt most 19, tehát ez napjaink kertépítészeti elemeivel gazdagították, és felújították, és ami 25 évvel ezelőtt, hol voltak ezek a, hol volt ez a választék, hol volt ez az anyagi lehetőség egy lakótelepen? Hát meghatározott volt, hogy egy négyzetméternek mennyi a bekerülési ára. Most ehhez képest csak a tervezői fantázián múlik, hogy a katalógusból milyen változatos, és tényleg a holdudvarba, holdbéli tájat tudtak varázsolni az ott élők bevonásával. Tehát azért vannak pozitív esetek is. Ez egy csoda élmény az Óbuda holdudvar.
Az elmúlt percekben annyiszor utaltunk már a Rózsadombi második kerületi Gülbaba tűrbér, azért beszéljünk egy kicsit erről részletesebben, annál is inkább, mert ugye a laikus számára is érzékelhető, hogy azért ez egy igencsak nehéz, bonyolult, de hát gondolom, hogy egyúttal nagyon izgalmas feladat is, hiszen műemlékről, műemléki környezetről van szó, egy függőkertről, ami, ha jól tudom, akkor majdnem 30 méternyi szintkülönbséget jelentett, plusz rózsakert, plusz mediterrán jellegű növények. Mi okozta a legtöbb fejtörést, vagy mi volt a legnehezebb ebben a munkában?
Hát azt hiszem, hogy itt sorrendet nem is lehet, mert tulajdonképpen mindegyik nagyon nagy kihívás volt, és pont Mányi István és az egyik interjú során ezzel kezdte, hogy ez nem hektárakba vagy négyzetméterekbe mért nagy volumenű összetettségébe, amit felsorolt. Itt az összes, ami műszaki probléma elképzelhető, azzal mind meg kellett birkózni, komoly-komoly elmélyült munkát, rengeteg egyeztetést, rengeteg részletrajz szabályozott igénylő munka volt, és tehát a fundamentumnak a megteremtése, pontosan ahogy utalt rá, és én is már említettem ezt a 28 méterrel szintkülönbséget, de ugyanakkor egy napi közlekedési, mert fönt a Rózsadomb, a Vértanúk tere és lent a Margit körött között napi gyalogos átvezetést kellett biztosítani. Tehát egy olyan primér igényt kellett kiszolgálni biztonságosan, télen-nyáron, gyorsan a tömegközlekedést az ott élők meg tudják közelíteni, gépkocsikat ugye fönt hagyják, és itt jönnek le a Margit körút felé, a csodálatos fonódó villamos, tehát a közlekedési kapcsolatok felé a biztonságos, hát azokon a lépcsőkön járni már nem lehetett. Tehát ez egy primér igény volt, de arról is már volt szó, hogy a hátfalsz, a víz, hát mitől az erózió, tehát itt nyomta a hátfalsz szivárgók hiánya, mert ugye a korábbi a 1945-ös bombázások és ugye a világháború által okozott károk miatt, vagy hát a rekonstrukció, ami 25 évvel ezelőtt történt, az nem terjedt ilyen mélységig, hogy ezeket a mérnöki, kiegészítő, műszaki létesítmények is elkészüljenek. Tehát ez rengeteg energiát vett el, és financiális investíciót is kívánt a megvalósítás során. És hát akkor utána pedig a stiláris jegyek, amire feltétlenül azért utalnom kell, mert itt egy iszlám, de ugyanakkor mediterrán, tehát bent a tűrbe falai között, körülzártan, az ugye egy iszlám világot megidéző. Maga tulajdonképpen az épületnek a kisugárzás ezt már megteremti. Nekünk, a környezettervezőnek, vagy személy szerint nekem, illetve hát munkatársaimmal együtt, az alapsiki burkolatoknak kellett azon a nemességi fokon megvalósulni, amit az épületnek az igényessége megkíván. Tehát azok a nagyon-nagyon szép mészkő burkolatok, és azoknak a méret koordinációja, nem nagy lapokkal a kerengőbe, természetesen ott már nagy téglalap méretű lapokkal dolgoztunk.
Itt egyébként a török féllel, vagy a török szakemberekkel is kellett egyeztetni, vagy voltak kéréseik, elvárásaik?
Ők folyamatosan részt vettek. Minden szerdai kooperáción ott voltak. De rendkívül intelligens, kellemes, nagyon ennyi kedves mosolyt, megértést ritkán tapasztal az ember a munkája során, mint amit itt kapott. De hát itt a léptékváltás, hogy amikor a kerengőbe vagyunk, illetve közvetlen a korridoron belül az épület és a szobor, vagy az oszlopcsarnok szorításában ott egy nagyobb léptékű lapot használok. Amikor már a sírkápolna körül, ugye ott már egy pici kis szimbolikus sírkert is megjelenik. Tehát már bontódna, a méretek kisebbek lesznek, és amikor a padlócsatorna és ugye a rituális fürdő, ugye egy fali kút az íves padokkal, ahol le lehet ülni, hogy amikor ugye az a rituális fölkészülés történik, még ott megpihenjenek, ott már a 10x10-es kövekre váltottunk át, és az architektonikus rendet a fúgáknak a hallatlan fegyelmezettsége próbálta megjeleníteni, vagy a muránói, a mívességet. Ezekbe az alapsíkból, hogy ez a padlócsatorna és az a labirint padlócsatornának a muránói üvegburkolata, ami megint egy finomság, és az megint a keleti hangulatnak a megidézése. De ezek az íves ölelő formájú, mert ugye a körítő falai ennek a tűrbe belső kert íves körítő falak, ugyanez a padon, ahol én megpihenhetek, ezt a rituális fürdőhelyet is, ez az ölelő forma, tehát itt megint csak a pogány frigyes. Az ölelő, a taszító, a befogadó formák, és a padon is megjelennek kőberakás formájában ezek a muránói üvegberakások, tehát itt megint a párbeszéd és oda-vissza hatás.
A műemlék, jelleg ugye egy műemléképületről van szó, ráadásul több mint 450 éves épületről van szó, aminek azért volt egy elég érdekes utóélete is. Ez mennyiben jelent kötöttséget, illetve mennyiben érdemes, vagy kell ezt tanulmányozni a tájépítésznek?
Tulajdonképpen én már csak lecsendesítve kaptam meg, mert hiszen ehhez a tanulmányozni persze, mert ahhoz, hogy egy húron pendüljek, és együtt tudjunk gondolkodni, ezt nem kell kimondani, de valahol az agyunk mélyén ugyanarra gondolunk, tehát kimondatlan szavakban, amikor néztünk egy ablakot, vagy a gyönyörű tégla architektúráját ott a belső kerengőnek, nem kellett erről beszélni, hogy mi az eredője, mert pontosan tudta Mányi, aki végig tanulmányozta, de hát nekem egy egyeztetésre nyilván a tájépítésre mehet el úgy, hogy úgymond ne készüljön, mert ha még nem is kell hozzászólni, mert ezt eldöntötték az építészek, de hát ahhoz, hogy adott esetben résztvevője legyek ennek a munkának, ezt ugyanúgy kimondatlan szavakba, de igenis, ha nem is tanulmányozni, tehát azzal az elmélyültséggel, ahogy egy Mányi Istvánnak ezt tanulmányozni, kellett, aki ezt kövekbe, téglába öntötte, de ahhoz, hogy én ennek foszlányait, vagy a kisugárzását tovább vigyem a kertbe, ahhoz ezt feltétlenül ezeken ugyanúgy végig kellett menni, csak nem nekem kellett adni így első kézből a választ. De ez egy nagy kaland, és ez egy nagyon nagy utazás, és ez nagyon jó, mikor az embernek nem csak az árbevétellel kell, meg a likviditását egy irodának, hanem ezek azok a szellemi utazások, ami aztán valahol tovább lendítik a nehéz, ilyen hétköznapi határidők gyötrődésében is. Úgyhogy én ezt együttjárónak tartom, és ez nagyon szép. És hát akkor még a függőkert, hát itt bizony voltak, nem ellentét, csak a török kollégák növényfajtákat hoztak, illetve hát olyan rózsafajtákat szerettek volna, és olyan növényekre tettek javaslatot, ami itt biztos, hogy nem élt volna meg. Mert ugyan felmelegedünk, na de azért annyira nem, hogy a mínusz 10-15 fokot ezek a mediterrán növények kibírják. Tehát itt igenis kellett kérni a beleegyezésüket, de hát tudomásul is vették, hogy természetesen
itt a függőkert az egyébként szenvedély, vagy az nagyon fontos, hiszen a hódmezővásárhelyi beruházásnak is ugye függőkert a tűzfalak között, azt hiszem ez volt az alcím ennek a pályázatnak. Most a ez most egy véletlen egybeesés, vagy nem, a függőkert valóban szenvedély?
Ez Szemiramis óta így van egyébként. Tehát a babiloni kertek, tehát amikor egy tetőre, tehát egy födémen lévő kertről beszélünk, azt nevezzük függőkertnek, most ez az etimológiai magyarázata, hogy mi a függőkertnek, mi a függőkert, amikor egy födém tetején van egy zöld felület, egy kert, az a függőkert, legyen az egy irodaház, legyen az egy garázs, mint például Hódmezővásárhelyen a tűzfalak szorításában, ott egy mély garázs tetején vagyunk, de a Mon Parkban is ugye az irodaházak között, tehát a függőkert az, amikor függ, ha nem is így lebeg, de egy födém tetején helyezkedik el a kert, az a függőkert. És itt pedig ugye egy teraszírozott, ezt is függő, noha alatta itt nincs födém, hanem egy lelépcsőzött támfalnak a két fal közötti vízszintes, vagy közel vízszintes szakaszain helyezkedik el a kert. Tehát egy ilyen lelépcsőzött, tereplépcsők között megjelenő kertet is függőkertnek nevezzünk.
Hát minden esetre függőkert, kert és zöld felület legyen ebből minél több itt Budapesten is és a városainkban. Az elmúlt órában Andor Anikó, Ibl-díjas kert és tájépítész volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.